alkalmazó felszentelési istentiszteleten ezt meg is erősíti. Egy ilyen alkalommal Isten ígéjéből a szolgálatra bátorító üzenetet közvetítünk, ugyanakkor közöljük a felszentelendő testvéreknek a feladatát, milyen feladatkörrel bízza meg az Úr és a gyülekezet, és a felszentelő imádság is következik. Hát szeretnék először egy üzenettel szolgálni, egy szolgálatra bátorító, szolgálatra hívó üzenettel, és nem csak őket, hanem az egész gyülekezetet, hiszen Isten mindannyiunkat elhívott azért, hogy az ő művében dolgozzunk és szolgáljunk. Keressük meg a Bibliánkban Ézsaiás próféta könyvét, és itt olvassuk el a 60. fejezet első 3 versét. Ézsaiás próféta könyve 60. fejezet első 3 versét olvassuk el. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Ennek az ígének alapján a generál konferencia egy jelmondatot fogalmazott meg, ami szintén bátorít és lelkesít bennünket a szolgálatra, és ez a jelmondat úgy hangzik: kelj fel, világíts, Jézus jön. Emlékeztek erre a jelmondatra. Kelj fel, világíts, Jézus jön. A mai délelőtti órában ennek egy kis szegmensével szeretnék foglalkozni, és egy kicsit megfordítom ezt a jelmondatot. A mi jelmondatunk ma reggel úgy hangzik, hogy Jézus jön, ragyog. Jézus jön, világíts. Bizonyára láttunk már olyan ábrázolásokat, amelyek Jézus második eljövetelét ábrázolják. Biztos láthatok kivetítve képeslapokon Jézus eljöveteléről szóló ábrázolásokat. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy mit láttatok ezeken az ábrázolásokon, mi volt a közös ezekben? Mi az, ami úgy feltűnik akkor, amikor ránézünk egy ilyen képre, egy ilyen ábrázolásra? Fény, dicsőség. És honnan jön ez a fény és a dicsőség? Honnan jön? Az égből jön, a szivárvány, a királyi szék, a felhő. De csak ez ragyog? Jézus is ragyog. És az emberek. Láttatok már embereket, akiket ábrázolnak, hogy ragyog az arcuk. Mindenkinek ragyog az arca azért, mert Jézus Krisztus jön. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy mi lesz a reakciótok akkor, amikor Jézus jön. El tudjátok képzelni, amikor felhangzik a kiáltás, hogy Jézus jön, és felnézünk az égre, és látjuk ezt a dicsőséget, hogy hogy fogjuk megélni. Egy éneket hallottam erről angol nyelven, és az énekesek megfogalmazzák azt, hogy fogalmam sincs, hogy hogy fogok reagálni. Lehet, hogy kiáltani fogok örömömben. Lehet, hogy a meglepetéstől földbe gyökerezik a lábam, és megnémulok. Nem tudom, hogy hogy fog történni, de biztos, hogy egy nagy esemény lesz, és mindenképpen várom ezt az eseményt. De vajon miért ragyog azoknak az embereknek az arca, akik várják Jézus eljövetelét, akik látják Jézust jönni? Miért ragyog az arcuk?
Boldogságtól,
az örömtől. Vége van ennek a föld nyomorúságának, mindennek, elérkezett az áldott reménység, jön, ami barátunk, jön, ami teremtünk, ami megváltunk, értünk jön, és ezért ragyog a mi arcunk. Én úgy fogalmaztam meg, hogy azért ragyog az arcunk, mert kétféle ragyogás találkozik. Elmondtátok azt, hogy a Jézusról jövő, a tróntól, a felhőről jövő ragyogás, és van egy másik ragyogás az emberek arcán. Ez a két ragyogás találkozik. Az a ragyogás, amit Jézus Krisztustól kaptunk, és az a ragyogás, amelyet itt, ezen a földön gyűjtöttünk össze. Lesznek olyanok Jézus eljövetelekor, akinek nem fog ragyogni az arcuk? Lesznek olyanok, akikről azt mondja a Biblia, hogy elmennek a hegyekhez, a kősziklákhoz, és azt mondják, hogy essetek mi ránk. Miért nem ragyog az ő arcuk? Ugyanazt a ragyogást kapják ők is, mint az üdvözültek. Miért nem ragyog az arcuk? Nem hittek, nem várták. Ezen a földön nem gyűjtötték össze azt a ragyogást, aminek találkozni kell majd azzal, ami onnan jön, és ez vissza tükröződne. Jézus jön, ragyog. Kérdésem az, hogy lehet-e parancsra ragyogni? Nem lehet. Találunk a Bibliában olyan parancsokat? Gondoljunk ilyen parancsokra. Hát ez az egyik, amit felolvastunk az alapigében, hogy hangzik, kelj fel, világosodj, vagy ragyog, Jézus jön. Találkoztunk egy parancsal, azt mondtuk, hogy nem lehet parancsra, mégis találkozunk egy parancsal. Találkozunk még másik ilyen parancsal? Jézus, amikor azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Emlékeztek még valamelyikre? Van Jézusnak egy példázata. Ebben a példázatban egyszer csak felhangzik egy kiáltás, hogy keljetek fel, és világítsatok, mert jön a vőlegény. Keljetek fel, világítsatok, mert jön a vőlegény. A példázat szerint egyeseknek sikerült, másoknak meg nem sikerült. Volt különbség a kettő között? Akiknek sikerült? Volt valami lényegbeli különbség a kettő között? Vagy azt mondhatjuk, az egyiknek sikerült, a másiknak nem, és megyünk tovább, semmi következménye nincs. Volt-e valami következménye annak, hogy az egyik csoportnak sikerült ragyogni, sikerült világítani, a másiknak nem? Mekkora volt a különbség a kettő között? Óriási, mert az egyik csoport bement a mennyegzőbe, a másik pedig kint maradt. Van különbség a kettő között? Hogy bemehet valaki, vagy kint maradhat? És mind múlott? Azon múlott, hogy sikerült-e ragyogni, vagy sem. Sikerült-e világítani, vagy sem. Azt látjuk, hogy ez a parancs, és ez a felhívás, és ez a jelmondat, amit a generálkonferencia meghatározott, ez nem csak egy olyan, ami olyan szépen hangzik, hanem, ahogy látjuk, ettől még az örök életünk, az üdvösségünk is függ, hogy sikerül-e, vagy nem sikerül. De akkor, amikor erről beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy mi az a ragyogás, aminek ragyogni kell rólunk? Mi az a fény, mi az a világosság, aminek ragyogni kell rólunk, és hogyan tehetünk szert rá? Hát erről szeretnék a mai délelőtti órában nektek beszélni. Nagyon lényeges, nagyon sok helyen el szoktam mondani, úgy érzem, hogy tudnunk kell, ismernünk kell, ezért többször is el fogom mondani, biztos már hallottátok ezt az üzenetet. Mi az a fény, aminek ragyogni kell rólunk? Mi az a feladat, ami a hetednapi adventista egyháznak az utolsó feladata ezen a földön? Bizonyságul hirdetni mit? Az evangéliumot. Igen. Igen. Ha tudjuk, hogy utolsó időbeli nép vagyunk, utolsó feladatunk van, akkor tudnunk kell, hogy mi ez a feladat. Ugye, hogyha egy hadsereg vagyunk, küzdő egyház, vagy tanultuk a szombatiskolában, tudnunk kell, hogy miért küzdünk, mi a célunk, mi a feladatunk. A katonáknak tudni kell, nekünk is utolsó katonák vagyunk, tudnunk kell, hogy mi a feladatunk. Mi az a feladat, amit az adventista egyháznak legvégén, a világ végén el kell végezni? Elhangzott, hogy az örökkévaló evangéliumnak a hirdetése. Van-e még valakinek gondolata ehhez kapcsolatosan? Tudjuk-e kicsit? Tessék? Hármas angyal üzenet hirdetése. Szerest fele barátodat, ennek az üzenetnek a hirdetése. Van-e még valamilyen gondolat? Misszió. Misszió parancsnak a teljesítése. Ellen White-nak van egy nagyon rövid idézete, amit szeretnék elmondani, és szeretném, hogyha úgy megmaradna bennünk, és ha valahogy, nem tudom, megtanulnánk ezt, mert olyan, mint a Bibliának az aranyszövege, a legszebb szövege. Ugye ezt tudnunk kell, nem hosszú, tudnunk kell, hogy Ellen White mit mond arról, hogy mi az adventista egyháznak az utolsó feladata. És ő így fogalmazza meg, az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, ugye látjuk, hogy a végére utal, az utolsó fénysugár, az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, és itt mondja meg, hogy mi az. Azt mondja, hogy Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása. Benne van a hármas angyal üzenetben, a misszióban, mindenben, de mi a mi missziónk? Mi a mi küldetésünk, mi a hármas angyal üzenet. A hármas angyal üzenet, a nagy misszió parancs, és minden, amit elmondtatok, az, hogy Isten jellemét, az ő szeretetét bemutatni a világnak. Még egyszer ismétlem ezt a nagyon rövid idézetet. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár. A világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet. Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása. És tovább azt mondja, hogy Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét saját életükkel és jellemükkel, tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett érettük. Sokat beszéltünk arról, és hallottam én is arról, hogy el fog jönni egy idő, amikor nem lesz lehetőségünk a nyilvános evangelizációra, a könyvmunkára. El fog érkezni ez az idő. Ti is hallottatok erről, hogy eljön ez az idő? És általában azt szoktuk mondani, hogy egy valláspolitikai hatalom majd meg fogja tiltani nekünk, hogy missziózzunk, evangelizáljunk. Tudjátok, rájöttem arra, hogy nem kellett hozzá egy valláspolitikai hatalom, hogy megtiltsa nekünk ezt a dolgot, és eljött az az idő, amikor már nem tudjuk úgy végezni a mi munkánkat, amikor már az emberek nem hallgatnak az üzenetre. Ha kimennék most Szolnokba a városba, Sétáló utca vagy valahová, és embereket megkérdeznénk, hogy szeretnék-e tudni, hogy melyik egyháznak van igaza? Mit mondanák az emberek? Igen, azt mondják, hogy igen, szeretnék tudni? Ha megkérdeznénk, hogy szeretnék-e tudni, hogy melyik az igazi pihenőnap a hétnek a pihenőnapja? Szeretnék-e tudni az emberek? Nem szeretnék tudni az emberek. Ami úttörőink idejében, és ha visszaemlékszünk arra, hogy 20-30 évvel ezelőtt, ha ezt a kérdést feltettük, az emberek azt mondták, hogy igen, tudni akarják. De eljött az az idő, amikor az emberek nem akarják tudni. Úttörőink idejében egy településen két templom volt. Volt egy katolikus templom, és egy protestáns templom. És azon vitatkoztak az emberek, és tudni akarták, hogy hol van az igazság, kinek van igaza. És mi alapján döntötték el? Hát egy darabig nagyon egyszerű módon döntötték el, a villámhárító feltalálás előtt úgy döntötték el, a legmagasabb épület volt mindig a templom a faluban, és általában belecsapott a villám valamelyik templomba. És amíg nem találták fel a villámhárítót, addig az döntött el, hogy kinek van igaz, amíg be nem csapott bele a villám. Utána egy kicsit nehezebb volt eldönteni ezeket a dolgokat. Tudjátok-e, hogy a mi úttörőinknek mi volt a két missziós eszköz, amit mindig magukkal vittek, amivel végezték a szolgálatukat? Ha elindultak bárhová, nem hiányozhatott tőlük, vinni kellett magukkal ezt a két eszközt. Biblia, ezt nem téveszthetjük el, ezt mindig eltaláljuk, de mi volt a másik, amit magukkal vittek? Biztosan minden adventista látott már ilyet. Mi volt az, amit magukkal vittek? A Biblia mellett. Volt egy feltekerhető kis térképük, vagy kis ábrázolás, amit fel tudtak akasztani egy szögre, és akkor azzal magyarázták az igét. Az egyik oldalon az állókép Dániel 2-nek az állóképe volt, a másik oldalon pedig Dániel 6-ból az állatok, a proféciák, amik Dánielnél találhatók, és amikor ezek a testvérek mentek, és akár előadást tartottak egy nagyobb teremben, vagy csak néhány emberrel találkoztak, vagy elmentek egy otthonba bizonyságot tenni, akkor kivették a térképet, felakasztották valahova, és elkezdték magyarázni, hogy mit mond a profécia. Nagyon érdekes történeteket olvashatunk erről, hogy volt olyan, aki 3 perc alatt adventista lett. Megmutatták, hogy mi a profécia, mit mutatnak ezek, ő eldöntötte. Az egyik úttörőnknek 3 nap kellett. Egy másik úttörő testvérünk elindult, felkereste egy barátját, vitte a Bibliáját és vitte ezt a tekercset. És azt mondta, hogy valamit szeretnék neked mondani. Elővette ezt a térképet, fölakasztotta, megmutatta a proféciákat, és azt mondta ez az ember, hogy hát ez logikus, ennek van értelme, akkor kezdjük el tanulmányozni. 3 nap és 3 éjjel tanulmányozták a Bibliát, a 3 éjjel és 3 nap után ennek az embernek is a hón alatt volt egy Biblia, meg egy tekercs, és adventistaként ment és hirdette az üzenetet. Nem tudom, kérdezni szeretnék benneteket, hogy úgy gondoljátok, hogy egyszerűbb volt akkor az üzenetnek a hirdetése? Egyszerűen volt egy tekercset, bemutattad, hogy a kis szarv mit csinál, megváltoztatja Isten törvényét, megváltoztatta a szombatot, ezért nem az igaz. Melyik az igaz, aki megtartja a szombatot? Amen, én is adventista vagyok és megyek. Örülnénk, ha ilyen egyszerű lenne? Örülnénk annak, ha ilyen egyszerű lenne. Nem ilyen egyszerű manapság ez az egész kérdés. Bizonyára lehetett köze a mi úttörőink odaszentelődésének is ahhoz, hogy ilyen eredménnyel tudták végezni a szolgálatot, a munkát, hogyha az elmúlt évben olvastátok az adományoknál ezeket a felolvasásokat, emlékeztek arra, hogy úttörőink tapasztalatai voltak benne. Amikor elfogyott a liszt, és a feleség sírt, hogy nincsen elfogyott, és a férj minden pénzt a könyvekre szentelte, mi történt, milyen tapasztalatokat szereztek. Amikor James White napokig kaszált azért, hogy egy kiadványt kiadjanak, utolsó fillérjüket is odaköltötték. Biztos, hogy nagyon nagy szerepe volt annak, hogy hogyan szánták oda, hogyan szentelték oda az életüket. De el kell mondanunk azt, hogy a világ azóta megváltozott. Nagyon nehezen tudjuk elképzelni és felfogni, hogy az a világ, ami 30 évvel ezelőtt volt, az a világ már nincs. Tudjátok, hogy hol van az a világ, ami 30 évvel ezelőtt volt? A gyülekezetben. Mi a 30, 40, 50, 150 évvel ezelőtti embereknek a hozzáállását képzeljük, és megyünk és visszük az evangéliumot, és azt tapasztaljuk, hogy nem fogékonyak rá. Nem tudják elfogadni. Mi egy világban élünk, és azt mondjuk, hogy mi visszük az üzenetet, és elviszük nekik. Csak az a világban nem létezik. Egy másik világ van. Jézus, amikor eljött erre a földre, ő az üzenetet az ő világának hozta. Az ő nyelvükön beszélt. Úgy adta elő az üzenetet, hogy ők meg tudják érteni. Kérdezni szeretnélek benneteket, hogy akkor előnyösebb helyzetben voltak az úttörőink, mint mi az evangélium hirdetésében? Könnyebb volt nekik? Nehezebb nekünk? Manapság már nem számíthatunk arra, hogy az emberek elfogadják az üzenetet? Befejeződött? A kegyelem idő végén tartunk, amikor már az emberek nem fogadják el az üzenetet? És nyugodjunk bele ebbe, hogy akkor tudni akarták, hogy mi az igaz, ha megmutattuk, hogy mi az igaz, akkor elfogadták. Ha nem akarják tudni, hogy mi az igaz, ezért már nem tudjuk elfogadtatni az emberekkel. Ahogy Isten ígét kibontjuk, szeretném, hogyha odafigyelnénk ezekre a dolgokra, mert választ kapunk ezekre a kérdésekre, és én úgy gondolom, hogy könnyebb helyzetben vagyunk. Összehasonlításokat is láttam tanulmányban is, és az én magam tapasztalatából is. Emlékszek, a faluban, ahol éltünk, a falu két részre oszlott, adventista és református. És én úgy gondoltam, hogy így oszlik meg a világ, adventista és református. Tudjátok, hogy nevezték a faluban az adventistákat? Mi volt a nevük? Hívők. És mi volt a neve a reformátusoknak? Világiak. Ők mentek a templomba. Minden vasárnap tele volt a minden utca, és a templom tele volt minden vasárnap. Magukat világiaknak nevezték, bennünket adventistákat hívőknek. És emlékszem, a szomszéd csak egy drótkerítés választott el bennünket, és mindent láttunk, ami ott történt, meg ők is nálunk, hogy káromkodtak Isten nevével, mert minden nem mentek a templomba. Azt az időt az jellemezte, hogy az emberek presztízsből, vagy nem tudom miből, de mentek a templomba. De igazából nem foglalkoztak Istennel. Káromkodtak, világinak is nevezték magukat. Ma az emberek nem mennek el a templomba, de a mai ember a lelkiek irányába nyitottabb, mint az ezelőtt 30, 40 és 150 évvel ezelőtti ember. Valahogy valami lelki nyitottság van, csak nem az, ahogy mi megszoktuk, hogy elérjük ezeket az embereket. Néhány idézetet szeretnék olvasni Ellen White könyvéből, a Krisztus példázata és a legutolsó fejezet, a legszebb szerintem az összes példázat magyarázata közül. Azt mondja Ellen White, hogy a lelki sötétség éjszakájában, és Ézsaiás is pontosan ezt mondta, Isten dicsősége egyházán át sugárzik. Tehát van egy nép, és rajta keresztül sugárzik ez a fény. És mi ez a fény, ami sugárzik rajta keresztül? Isten jelleme, Isten szeretete tulajdonképpen. Ha egy kis önvizsgálatot teszünk, akkor megvizsgálhatjuk, hogy tényleg ez van? Csak úgy árad innen az Isten szeretetének az ismerete, aki bejön egyszer ide, aki 5 percig beszélget velünk, aki meghallgat egy prédikációt, úgy megy el, hogy tudja, hogy Isten a szeretet. árad így belőlünk a szeretet. Ellen White azt mondja, hogy gyakorlati segítséggel sokkal többet tehetünk, mint puszta prédikálással. Adjunk ételt az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, és otthont a hajléktalannak. És itt megáll, és valami többet is elmond. Vajon azt mondja el, hogy ha már nem tudunk a Bibliával és az üzenettel, akkor legyünk ilyen segélyszervezet. Adjunk segélyt a szegényeknek, és akkor megoldottuk, mert nagyobb munkát végezhetünk el a segítséggel, a gyakorlati segítséggel, mint a prédikálással. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk abba a prédikálást, és menjünk és adjunk segélyeket, és akkor ragyogni fogunk. Ragyogni fog az Isten szeretete rajtunk keresztül. Megoldódik ez a helyzet így? Nem oldódik meg ez a helyzet, mert azt mondja, hogy sőt, ennél többet kell tennünk, mert adományozni lehet szeretet nélkül is. Oda dobuk valakit, és elvégeztem a dolgomat, ettől még nem fog Isten dicsősége rajtunk ragyogni. Azt mondja, hogy a lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Nem egy darab ruha, nem egy darab kenyér, nem egy élelmiszercsomag, hanem azt mondja, hogy a lelki éhséget csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Szükség van arra, hogy adakozzunk, szükség van ezekre a dolgokra, de azt mondja, hogy ha Krisztus bennünk lakik, akkor szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A forró krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak belőlünk. Olyan, mintha be lenne oda zárva Krisztus szeretete valahova, be lenne pecsételve, és amikor ez megtörténik, akkor valahogy kirobban innen a szívünkből, és ez terjedni fog. Azt mondja, hogy Isten nem csak adományokat kér tőlünk a rászorulóknak, hanem derült mosolyt, biztató szavakat, kedves kézszorítást. Ha adakozunk, akkor Krisztus szeretetével tegyük ezt. Ha Krisztus szeretetével tesszük, akkor ragyogni fogunk. Azt is szoktuk mondani, és a szombatiskolában beszéltünk, hogy a kétélő éles kard nem más, mint Isten ígéje. Az a világosság, Isten igazsága az ő ígéjéből származik. Amikor ragyogunk, akkor valamilyen szerepe van Isten ígéjének is. Hogyan ragyoghatunk Isten ígéjének a segítségével? Vajon az, hogy ismerjük a Bibliát, ettől már ragyogunk-e? Vajon, ha beszélünk a Bibliáról, ettől ragyogunk-e? Betöltöttük. Nagyon érdekes, hogy Ellen White nagyon frappánsan, röviden mondja el, azt mondja, hogy Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Tudhatom kívülről, vitatkozhatok, legyőzhetem a másikat a Biblia ismeretemmel, de azt mondja, hogy Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Mit tesz hozzá az ige, a Szentlélek az ige ismeretéhez? Mivel lesz több attól Isten igéje, hogyha nem csak egy elméleti valami lesz, hanem a Szentlélek is benne van? Honnan tudjuk, hogy több van benne? Átformálja a szívünket, pontosan ezt mondja Ellen White is, hanem bemutatja azt, amit mondtuk, hogy mi a ragyogás. Isten jelleme, Isten szeretete. Ha én be tudom mutatni a Bibliából, úgy tudok beszélni, hogy az emberek megismerjék Istennek a szeretetét belőle, az ő jellemét, akkor ragyogni fog Isten igéje. Mi a célja ennek a ragyogásnak? Vajon azért akarta Jézus, és mondja, hogy ragyogjunk, hogy ettől jobban érezzük magunkat, olyan boldog vagyok, mert úgy érzem, hogy úgy ragyogok az embereknek, és ezt teszem. Isten azért mondta, hogy egy ilyen önző valami beteljesedjen bennünk a ragyogásnál, vagy milyen gyakorlati célja van Istennek azzal, hogy azt mondja, hogy ragyogjunk, és világítsunk. Mi a célja? Mutassunk utat. Hová mutassuk az utat? Az Isten felé vezető utat mutassuk meg. Pontosan erről van szó. Ellen White azt mondja ebben a példázatban, hogy így dicsőítjük meg Istent, és megvilágítják a vőlegény házához, Isten városához, a bárány mennyegzői vacsorájához vezető utat. Amikor Isten dicsősége, Isten fénye ragyog rólunk, az ő szeretete, az ő jelleme ragyog rólunk, akkor megmutatjuk az embereknek az utat, hogy eltaláljanak Istenhez, és oda találjanak a mennyországban. Ellen White a következőket is mondja, hogy a bolond szűzekkel ábrázolt osztály megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent, nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Van ismeretük, de ez egy felszínes ismeret. És a Bibliában, ebben a példázatban azt olvassuk, hogy akik kopognak az ajtón, és nem engedik be őket, akkor mit mondanak, hogy miért nem mehetnek be? Azt mondja, nem ismerlek benneteket. És ők azt fogják mondani kívülről, hogy de van cselekedetünk. Mi prédikáltunk, evangelizáltunk, szegényeknek segítettünk, profétáltunk, csodákat tettünk, és mi hangzik belülről? Sosem ismertelek titeket, sosem ismertelek benneteket. Isten nem azt fogja kérdezni az utolsó ítéletben, hogy mennyi cselekedetet halmoztunk fel, hanem azt fogja kérdezni, hogy ismertük-e őt. És a Bibliában az ismeret egy nagyon bensőséges, szoros kapcsolat az Istennel. A barátaim voltatok-e? Úgy ismertetek engem, mint a barátot, és én úgy ismertelek benneteket, mint a barátot. Az egésznek a célja, ennek a világításnak a célja, Isten helyes ismeretének a terjesztése. A világ legnagyobb problémája az én megállapításom szerint az, hogy az emberek nem ismerik Istent, a világ nem ismeri Istent. Vagy félre ismeri Istent. És tudjátok, hogy a legtöbb hazugság Istenről hol hangzik? A templomokban, gyülekezetekben, szószékeken, prédikátoroktól, és én azt kérdeztem úgy magamtól nemrégen, hogy vajon én mennyi hazugságot mondtam a szószékről Istenről? Hányszor mutattam be úgy Istent, hogy félrevezettem az embereket, hogy ne ismerjék meg az Istent, az ő igazi jellemét, az ő igazi szeretetét? Mert az ördög ott van és megkísért bennünket, hogy még a szószékről is megtegyük ugyanezt, ahogyan bemutatjuk Istent. Ellen White azt mondja, hogy Isten félreismerése sötétségbe borítja a földet. Miért van sötétség a földön? Amit Ézsaiás mond. Mert Istent félreismerik az emberek. A papok, a lelkészek, a gyülekezetek, ebben nagyon nagy szerepük van. Az ember elfelejti, hogy milyen Isten jelleme. Félreértelmezi és félremagyarázza. Azt mondja ő, olyan üzenetet kell hirdetnünk, amelynek fénye megvilágosít, és ereje megment. A világ sötétségben szét kell sugároznunk Isten dicsőségének a fényét, és megint mondja, hogy mi ez a fény, jóságának, irgalmának a világosságát. A világnak nem elméleti tudományra van szüksége, hanem erre az ismeretre van szüksége. És itt belekapcsolódik a hármas angyal üzenet is. Hármas angyal üzenetben van egy olyan rész, hogy neki adjatok dicsőséget. És mit jelent neki adni dicsőséget? Amikor Mózes látni akarta Isten dicsőségét, akkor mit látott? Mit hallott? Azt hallotta, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja bűnt, hitszegést és vétket. Ez az Isten dicsősége. És akkor adjuk vissza Isten dicsőségét, amikor az emberek, ami tevékenységünk folytán megtudják azt, hogy az Úr irgalmas, az Úr kegyelmes, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Ellen White azt mondja, hogy Krisztus mindennél jobban vágyik olyanokra, akik ezt megteszik. Krisztus nem vágyik jobban semmire annál, mint hogy az ő népe ezt a róla szóló üzenetet és ismeretet tovább terjessze. És azt mondja, hogy a világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy emberek bemutassák a megváltó szeretetét. Jézus nem vágyik másra, mint arra, hogy az ő gyermekei ezt megtegyék. A világnak nincsen nagyobb szüksége, mint arra, hogy a megváltó szeretetét bemutassák. Sokat imádkozunk azért, hogy Isten töltse ki az ő szent lelkét ránk a gyülekezetre. Honnan fogjuk megtudni, hogy Isten kitöltött az ő szent lelkét, vagy sem? Miről tudjuk? Én úgy gondoltam nagyon sokáig, hogy gyermekkoromtól hallottam, hogy majd aztán olyan szuper emberek leszünk, és amikor prédikálunk, egyből megtérnek az emberek. Majd, amit nem tudtunk, akkor tudni fogjuk, és megváltoznak. Valami varázserő történik úgy bennünk, és hirtelen úgy megváltozunk. És rá kellett jönnöm arra, hogy nem egészen így van ez a dolog. Ellen White azt mondja, hogy a menny szeretetének közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. Nem attól, hogy valami szuper emberek leszünk, és szuper csodákat fogunk művelni, hanem azt mondja, hogy a menny szeretetének a közvetítésével mutatjuk meg, hogy Isten lelke bennünk lakik. Attól lesz, és töltődik ki a késő esőben Isten szent lelke, hogyha ez a szeretet meg fog nyilvánulni bennünk. Nem abban, hogy kívülről tudjuk a Bibliát, nem abban, hogy meg tudjuk magyarázni a dolgokat, hanem abban, hogy ez meglátszik bennünk. És mi lesz az eredménye? Mit fog eredményezni ez az üzenet az emberekben? Hogyan reagálnak rá az emberek, és mi történik bennük? Nagyon érdekes, amit Ellen White idéz Malakiás 4.2-ből, azt mondja, hogy az igazság napjának, és megint látjuk ezt a ragyogást, a világítást a nappal, szárnyai alatt, mi van az igazság napjának a szárny alatt? Gyógyulás van, oltalom van, és gyógyulás lészen. És így folytatja tovább, minden igaz tanítvány, és ki a tanítvány ebben a gyülekezetben, kik vagyunk tanítványok? Mindnyáján. Minden igaz tanítvány továbbítja a fényt. Nem úgy van, hogy egyesek ragyognak, mások nem, hanem azt mondja, minden igaz tanítvány továbbítja a fényt, és figyeljük meg ezt a néhány szót, amit ezután mond, és ha lehet, ragasszuk ki valahova egy falra, vagy valahova, és lássuk ezt többször. Minden igaz tanítvány továbbítja a fényt, amely éltet, bátorít, segít és gyógyít. Mit tesz a mi üzenetünk, amikor az embereknek elviszük az utolsó üzenet a világnak? Amikor az emberek közé jutunk? Milyen eredménye lesz az emberek életében? Azt mondja, hogy éltet, bátorít, segít és gyógyít. Ezt eredményezi az üzenetünk? A feleségem elment egy boltba Egerbe, és elkezdtek beszélgetni, és a feleségem elmondta, hogy ő adventista. Ja, a hölgy így valahogy ilyen üntisztó állásban azt mondja, hogy ide mindig jön hozzám egy adventista asszony, és mindig rémizget engem, hogy mi fog történni majd az utolsó időben, milyen nagy nyomorúság, és milyen nagy büntetés, és mi lesz, hogyha meg nem térek. Tehát ő megdicsőítette Istent? Nem gyógyulás, azt mondja, hogy amikor teszünk, ez éltet, bátorít, segít és gyógyít. Ezeknek az embereknek pontosan az ellenkező történik, mert félelem, nincs bátorítás, nincs gyógyítás, csak a rettegés van. Nem azért hívott el bennünket Isten, hogy ezt tegyük, hanem ezzel az üzenettel életet vigyünk, bátorítsunk, segítsünk és gyógyítsunk. Az idő nagyon elhaladt, még néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek, mert legalább nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Engem nagyon lelkesítenek ezek a dolgok, ezek a gondolatok, amit itt Ellen White elmond ezzel kapcsolatosan. De nézzük ezt a következőt. Azt mondja, hogy amikor Krisztus kinyilatkoztatja az ő dicsőségét az emberi lény által, amikor ez megtörténik, azt mondja, ennek az eredménye a következő. Figyelj meg, hogy mi lesz a következménye. Ezáltal olyan közel hozza a mennyet az emberekhez, hogy a szentek szentjének szépsége láthatóvá lesz mindazokban, akikben Krisztus lakik. Azt mondja, hogy amikor mi így ragyogunk, akkor az emberek be tudnak tekinteni a mennyországba. Olyan közel hozza a mennyországot, hogy be tudnak nézni a mennybe, hogy mi történik ott. És a mennybe hova tekintenek be? A szentek szentjébe, és meglátják a szentek szentjének a szépségét. Milyen szépség van a szentek szentjében? Van szépség a szentek szentjében? A fény, a dicsőség a szép ott a szentek szentjében, amit látnak. Amikor Nagy Sándor betört Jeruzsálembe, és bement a szentek szentjébe, és a zsidók nagyon védték, nagyon meglepődött, mert négy falat talált, és semmi más nem volt ott. És mégis szép volt. Mi a szép a szentek szentjébe? Bár itt a mennyei szentek szentjére utal. Mi a szép a mennyei szentek szentjében? Mit láthat valaki, aki bekukkant oda? Láthatja Istent. Láthatja Isten dicsőségét, ami a szeretet, stb. Ezt láthatja. Én úgy fogalmaztam meg, hogy a Szent Háromságot láthatja, és a Szent Háromságot tevékenység közben. Mert ott van a trón, a szentek szentje, Isten trónja. És Isten trónja az egész világegyetem irányító központja. Hol van az az iroda, ahonnan az egész világegyetemet irányítják? A szentek szentje az az iroda, az az irányító központ, ahol az egész végtelen világmindenséget Isten irányítja. És mit tesz Isten, az Atyafő és a Szentlélek ott a szentek szentjében? Hogy dolgoznak ők ott? Mind dolgoznak ők? Az emberek megmentésén. Milyen szépség van, ha betekint valaki a mennyei szentek szentjébe. Látja az Atyát, a Fiút és a Szentlélket, ahogyan azon dolgoznak, hogy az embereket megnyerjék. Mit tehetünk Imreért? Szüksége van segítségre most. Hogyan tudnánk segíteni, hogy ő megmentett legyen? Hogyan tudnánk őt abba az irányba irányítani, hogy majd másokon is segítsen? Ő elvigye az üzenetet. Úgyhogy majd elhelyezzük ide Szolnokra, majd felszentelés lesz, misszió lesz, ugyanez Attilával kapcsolatosan. És az a csodás, amikor beletekintenénk egy kicsit abban, hogy ahogy az Atyafő és a Szentlélek egymással beszélgetnek, és azon beszélgetnek, hogy kit hogyan lehet megmenteni, mit lehet még tenni érettük. Van szépség ebben? Hát azt hiszem, hogy a szivárványnál és a dicsőségnél és a fénynél és a ragyogásnál sokkal szebb az, amikor az Atyát, a Fiút és a Szentlélket látjuk, ahogyan ők minden percüket arra szentelik, hogy az emberekért dolgozzanak. Erre hívott el bennünket Isten. Ez az utolsó üzenet. Ellen White azt mondja, hogy a világnak szóló utolsó üzenet, az utolsó fénysugár, amikor Isten szeretetét és az ő jellemét bemutatjuk az embereknek. És amikor ez megtörténik, akkor mi történik az emberekkel? Beláthatnak a mennyországba. És hova láthatnak be? A szentek szentjébe. És mit láthatnak ott? Láthatják az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket szorgalmasan dolgozni a mi megmentésünkért. Legszebb dolgok. Azért, mert mi ragyogunk. Azért történnek meg ezek a dolgok. Egy-két dolgot kihagyok, és egy befejező részt szeretnék elolvasni ezzel kapcsolatosan. Hogyan lehetünk, tehetünk szert erre? Mit kell tennünk, hogy szert tegyünk erre a fényre és világosságra? Valami nagyon nehéz dolgot, amit nehéz megvalósítani? Bár egy nehéz körmondatban mondja el Ellen White, de figyeljük meg nagyon-nagyon, hogy mi a lényeg ennek az egésznek. Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel az Úr dicsősége. Három sor, kicsit bonyolult. Kint támad fel az Úr dicsősége? Akik Krisztus mindennapi társai, akik meghitt barátai, hűséges követői, szoros és állandó kapcsolatban élnek az Istennel, azt mondja, hogy rajtuk fel fog támadni az Úr dicsősége. Nem a mi kínlódásunk és küszködésünknek az eredménye, hanem egy kapcsolatnak az eredménye. Amikor mi szoros, bensőséges kapcsolatba kerülünk az Istennel, baráti kapcsolatban, akkor ő gondoskodik arról, hogy ez a ragyogás legyen rólunk. Nem nekünk kell produkálni ezt a ragyogást, nem nekünk kell csiszolni magunkat, hogy fényesek legyünk és ragyogjunk. Csak legyünk az ő barátai, kövessük hűségesen őt, legyünk bensőséges, hűséges kapcsolatban vele, és ő meg fogja tenni ezt velünk. És mi fog történni ekkor? Nagyon tetszik nekem, hogy Ellen White összefoglalja. Azt mondja, hogy visszatükrözik Isten dicsőségének a fényét, amelyet Jézusban látnak. És amikor a királyok királya eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. Honnan indultunk ki? Miért ragyog az arcuk? Mert a két ragyogás találkozik. És mit olvastunk itt? Ha Istennek a barátai meghitt követői vagyunk, akkor ragyogni fog rólunk ez a dicsőség. És mit mond, hogy amikor jön a király az ő dicsőségében, akkor ez a két dicsőség találkozni fog. Ez a két ragyogás találkozni fog. Ezért fog ragyogni az arcuk. És így fejezi be ezt a gondolatot. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny a szívükben él. Azok alkalmasak bemenni oda, akiknek a mennyország a szívükben él. Azok élhetnek majd a mennyországban, akiknek most a mennyország a szívükben él. Isten elhívott titeket és az egész gyülekezetet, bennünket, mindannyiunkat erre a szolgálatra, hogy ragyogjunk. Hogy az ő dicsőségét ragyogjuk. Hogy az ő szeretetét és jóságát megismerjék az emberek. Hogy ilyen módon közeli kapcsolatban legyenek velünk. Adja az Úr, hogy ez megtörténjék a ti szolgálatotokra. A szolnoki gyülekezet szolgálatában, hogy olvastuk, hogy Isten dicsőség az ő egyházán keresztül sugárzik a világba. Ahogy itt együtt dolgoztok a gyülekezettel, egymással, hogy végzitek ezt a munkát, mondhassátok azt, hogy igen, látjuk, ahogy ez a dicsőség kisugárzik innen, erről a helyről és rólunk. Az Úr adja, hogy ez a tapasztalat legyen a ti tapasztalatotok és a gyülekezetnek a tapasztalat az ő kegyelméből. Amen. Röviden szeretném ismertetni a presbiter és a diakonus feladatait. Mivel Ócsa Imre testvérünk nem csak egy helyi gyülekezetnek a presbitere lesz, ahogy mi felszenteljük, hanem ő az egyházterületnek a kihelyezett lelkésze, aki körzetvezetői lelkészi megbízást kapott itt ezen a területen. Éppen ezért ő ennek a gyülekezetnek az első számú lelki vezetője. Ő az, aki minden bizottságnak, a gyülekezeti bizottságnak is, és az ezen kívül más bizottságoknak is az elnöke. Ő az, aki a testvéri órának a vezetője. A közvetlen segítői munkatársai a gyülekezetben a presbiterek, akivel együtt megbeszélik a dolgokat, és együtt tervezik a gyülekezetnek a szolgálatát. Az ő távol létében a gyülekezetnek a presbiterei lesznek az első számú lelki vezetői a gyülekezetnek. És Isten azt akar, hogy ilyen lelki közösségben szolgáljatok és éljetek. Imrének minden, ami egy lelkésznek a feladata, az ő feladata. Kivéve, amit nem tehet, hogy nem eskedhet. Ez lesz a mínusz, de minden, amit egy lelkész el kell, hogy végezzen, azt ő végezheti ebben a gyülekezetben. A diakonusokkal kapcsolatosan. A gyülekezeti kézikönyv azt mondja, hogy a diakonus csak akkor végezheti a diakonusi feladatát, hogyha erre felszentelték. Nagyon sokban eltértünk a gyülekezeti kézikönyvtől, és szeretnénk valahogy visszafele térni. Ez egy lépés. Mert nem csak egy diakonusról van szó, akit fel kell szentelni, hanem az összes diakonus, aki ebben a gyülekezetben diakonusként szolgál, csak akkor szolgálhat, hogyha felszentelték. És ugyanez érvényes a diakonisszára, a diakonusnőre, aki a kenyeret süti az úrvacsorához, aki megteríti az asztalt, ő is csak akkor végezheti a szolgálatát, hogyha felszentelés megtörtént. Szeretnénk ezekbe az irányokba elmenni, hogy a világegyház zendjével összhangban legyünk. Lehet, hogy kisebb lépésekkel, de ebbe az irányba haladni. Most egy lépése történik meg ennek a dolognak. Mi a diakonus feladata? A diakonusnak szertágazó feladata van, segítkezik az összejövetelek megszervezésében, hogy a gyülekezetben minden rendben legyen ahhoz, hogy szombaton istentiszteletet lehessen tartani, a terem, az épület, az összejövetellel kapcsolatosan, a tagok látogatása, a lelki gondozás, a lelkésszel, presbiterrel karöltve. Előkészületek, a keresztség szertartás, az amikor keresztség történik, sok-sok minden feladat van, amit el kell készíteni a keresztséggel. Az úrvacsora Isten tiszteleten is ő segítkezik az elkészítésben, és miután megáldották a kenyeret és a poharat, akkor a diakonus kioszthatja a testvéreknek, és összegyűjtheti majd a poharakat, ez is az ő feladata, de ő nem oszthat úrvacsorát. Nem imádkozhat, nem áthatja meg, nem vezetheti az úrvacsorai szertartást, csak a lelkész és a presbiter. Az ő feladata onnan van, amikor a presbiter és a lelkész elvégezték az ő szolgálatukat, és ő kioszthatja és összegyűjtheti. Aztán még van más feladata is, a betegekről, szegényekről való gondoskodás. Gyülekezetben van két ilyen szociális feladat. Az egyiket a diakónia végzi, ami a gyülekezeti tagokkal kapcsolatos. A tábea pedig a kinti szegények, kinti rászorultakkal kapcsolatosan végzi a szolgálatát, a diakónia pedig a belső szükségletekre ad választ. A gyülekezet tulajdonának gondozása, karbantartása, a gyülekezet épületével kapcsolatos dolgok, ezek azok a feladatok, amelyeket a diakonusnak kell elvégezni. A gyülekezeti kézikönyv elmondja, hogy miután elhangzott egy bátorító prédikáció, miután ismertettük röviden a diakonusnak és a presbiternek a feladatait, ezután imádkozni fogunk értük, és áldást mondunk rájuk. Örülök annak, hogy a feleségetekkel vagytok itt. Az egyházban a szolgálat az egy páros szolgálat. Nem lehet úgy szolgálni, hogy a férj egyedül szolgál, vagy a feleség egyedül szolgál. Mindig ott vannak a feleségek, akik támaszul, segítségül szolgálhatnak, eredményessé, hatékonyá tudják tenni a szolgálatukat, és az ő sikerük nagyban függ attól, az ő hatékonyságuk, hogy milyen lelki támaszt kapnak, milyen fizikai támaszt és segítséget kapnak ebben a szolgálatban. A legnagyobb megelégedettségem az, amikor embereket látunk, lelkészeket, presbitereket, akik együtt a feleségükkel vagy a családjukkal dolgoznak és szolgálnak. Hát ennél szebbet én nem is tudok elképzelni. És adja az Úr, hogy ti is így szolgáljatok együtt a család, feleség, férj a gyerekekkel ebben a szolgálatban, amire az Úr elhívott bennünket. Következőkben mi le fogunk térdelni itt elől, a feleségek meg megállnak mellettünk, a gyülekezet fennállva vesz részt, és azok a felszentelt presbiterek, akik jelen vannak itt a gyülekezetben, azokat kérném, hogy ők is jöjjenek oda, térdeljünk le melléjük, és a kezünket tegyük a testvérekre akkor, amikor őrettük imádkozunk. Először Imreért fogunk imádkozni, a kezünket rátesszük, és utána pedig Milotai Attiláért fogunk imádkozni, akkor pedig a kezünket ő rátesszük, és így kérünk áldást az ő szolgálatukra. A gyülekezet fennállva vegyen részt ebben a szertartásban.
Szerető Istenünk, tele van hálával és köszönettel a mi szívünk,
akkor, amikor arra gondolunk, hogy milyen jóságos Istenünk van, amikor rácsodálkozunk arra, ahogyan ő eltervezte a megváltást ezen a földön, ahogy reagált a bűnre, a bűn rontására, és elhívott embereket azért, hogy az ő munkatársai, az ő szolgái legyenek emberek megmentésében. Köszönjük azt, hogy vannak olyan emberek, akik válaszolnak, és szívükkel, lelkükkel odaszánják magukat erre a szolgálatra. És most szeretnénk köszönetet mondani Imréért, Ócsa Imre testvérért, akire a te áldásodat kérjük. Szeretnénk hálát mondani az ő életéért. Te megteremtetted, adtad őt, vigyáztál rá, és az ő életét úgy irányítottad, hogy melletted döntött, és az ő lelkében egy olyan vágy fogalmazódott meg, hogy téged szeretne szolgálni, szeretne te dicsőségedet hirdetni, szeretné betölteni azt a küldetést, amire te elkérdel bennünket az utolsó napokban. És szeretné ezt úgy tenni, hogy gyülekezeteket bátorít erre, gyülekezetekkel együtt dolgozik, együtt szolgál, együtt tervezik a gyülekezetnek az életét, szolgálatát, misszióját. Köszönjük, hogy ő meghallotta te hívásodat, és igennel válaszolt erre a hívásra. És szeretnénk megköszönni azt, hogy a gyülekezetnek is látást adtál, hogy a gyülekezet felismerte a te elhívásodat, felismerte az ő lelki ajándékait, felismerte azt, hogy az ő lelki ajándékát a te szolgálatodba akarja helyezni, és ezért szeretnék ezt megpecsételni ezzel az áldás kérő imádsággal. Kérünk, hogy legyen a te áldásod bőségesen rajta, az ő életén, az ő szolgálatán, és szeretnénk imádkozni az ő családjáért, a feleségért, gyermekeikért. Áldjad meg őket, és adjad, hogy a mennyei család egy olyan részét tudják képviselni, akik be tudják mutatni a te hatalmadat és szeretetedet. Be tudják mutatni azt, hogy te mit tudsz tenni egy ember életében, milyennél tudod változtatni az ő életét, és szolgáló életük legyen, és téged dicsőítő életük legyen. Kérlek, áldjad meg ezt a gyülekezetet, amely az ő áldását kéri most, mely áldást kér most az ő életére és szolgálatára, és áldjad meg mindazokat a gyülekezeteket, ahol ő szolgálni fog. Adjad, hogy az ő együttmunkálkodásuk azt a közösséget, egységet tudja szimbolizálni, bemutatni, amely a Szent Háromságban van. Akik igazi egységben, egy célban, egy tervben, egy szentségben szolgálnak és élnek, és te elhívtál, hogy a te képmásodra alakuljunk, és mi is így szolgáljunk. Ezért kérlek, áldjad meg az ő életét és szolgálatát, hogy a te képedet, a te képmásodat, a te szeretetedet tudja tükrözni mindenki számára. Köszönjük Istenünk, hogy így rajta van a te áldásod az ő életén és a gyülekezeten is. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szerető Istenünk, szeretnénk imádkozni Attiláért is. Köszönjük az ő életét, köszönjük, hogy megteremtetted őt. És köszönjük, hogy az ő életében olyan sokszor jöttél a te szentelkeddel, a te hívásoddal, és visszhangra találta te hívásod az ő életében. És köszönjük, hogy igennel válaszolt arra, hogy a te gyermeked legyen, de nem csak arra, hanem hogy téged még hűségesebben, még odaadóban szolgáljon, még többet oda tudjon adni az ő életéből a szolgálatra. És köszönjük az ő életében is, hogy a gyülekezet is felismerte a hívásodat, és megerősíti ezt a hívást. Arra kérlek, áldjad meg az ő szolgálatát, amikor a gyülekezetben szolgál, amikor odafigyel arra, hogy gyülekezetben méltóképpen történik az Isten tisztelet, az összejövetel helye, hogy elő készíti és vigyáz rá. Akkor, amikor az úrvacsorai keresztség Isten tiszteletekre odafigyel, akkor, amikor a betegekre, a rászorulókra odafigyel, amikor lelkigondozói szolgálatot végez, és amikor a gyülekezet épületeire, a gyülekezet javaira, amit te adtál a gyülekezetnek, gondját viseli. Adjad, hogy társakat találni a gyülekezetben, akikkel együtt tud szolgálni, akikkel együtt tudja védeni és oltalmazni a te művedet. Köszönjük, hogy a te bőséges áldásod az ő életén lesz, és kérlek, áldjad meg az ő feleségét is, áldjad meg, hogy egy munkaközösségben, szeretetközösségben, hitközösségben tudjanak téged szolgálni. És szeretnénk kérni, hogy az ő életükben legyen egy olyan hatékonyság, aminek ők is örülni tudnak. Hogy láthassák, hogy az ő szolgálatuk nem hiába való, hanem a te segítséged, a te áldásod ott van az ő életükön és az ő szolgálatukon. Köszönjük Istenünk, hogy gyülekezetet és őket is megáldott Jézus nevében. Amen.
Isten igéjét olvasnám először neked, drága Imre, Timóteushoz írott levélből. Azt mondja Pál, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. De te józan légy, mindenekben szenvedj. Az evangélista munkáját cseleked, a szolgálatodat teljesen betöltsd. És most neked, kedves Attila, a római levélből. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben pedig ne legyetek restek. Lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Amen. Ezekkel az igékkel. Jó Isten áldjon.
Kérném, hogy foglaljon helyet most a gyülekezet. Testvéreinket szolgálatba hívtuk Isten. Kérdezném a szolnoki gyülekezetnek a tagjait, hogy akik hozzájárulnak ahhoz, hogy Úrcsai Imre testvérünk a presbiteri szolgálatokat ellássa a következő választásokig a szolnoki gyülekezetben, azok kezüknek a felemelésével jelöljék, jelezzék most ezt felénk. Kedves Imre, nagyon fiatalon ajánlottad föl magad a Jóistennek. Jóisten elfogadta a te jelentkezésedet, elhívott téged a szolgálatra. Most ennek a szolgálatnak egy különös minőségi része következik. Egy nagyon nehéz, de nagyon szép. Mi ahhoz szeretnénk a szolnoki gyülekezet nevében, láttátok a támogatást, neked sok áldást és erőt kívánunk, hogy ezt a pályát, ahogy az ígében is elhangzott, teljes szívvel meg tud futni, hogy teljes erőből szolgálni tudja a Jóistennek, és ez azt kívánjuk a szolnoki gyülekezet nevében, hogy áldjon meg téged a Jóisten, mint családi életedben, mint pedig a szolgálatodban ezután is. Fogad szeretettel a gyülekezet ajándékát ebből az alkalomból, ez egy munkacsomag, és kívánjuk azt, hogy teremd meg azokat a gyümölcsöket, amivel a Jóisten gazdagon meg akar ajándékozni ebben a szolgálatban. Kedves Attila testvérünk, a Jóisten ajándékokat adott neked, hogy szolgálhassd őt. A gyülekezet látja, felismerte ezeket az ajándékokat. A felszenteléseddel arra szeretnénk indítani és buzdítani, hogy szolgáld ezt a gyülekezetet teljes erődből. És kívánni pedig azt kívánjuk, hogy mind a magánéletedben, mind pedig ebben a szolgálatodban a Jóisten gazdagíts, és a szolnoki gyülekezetet is szolgáld ezzel az energiával, amivel eddig is igyekeztél, és a Jóisten sokszorosítsa és sokasítsa meg a te hitednek és szolgálatodnak a gyümölcsét. Áldja meg a Jóisten ebben a szolgálatban. Kérdezném a gyülekezet tagjai, Bilotai Attila testvérünk szolgálatával kapcsolatban is, hogy akik egyetértenek azzal, hogy a szolnoki gyülekezet megbízza őt a felszentelt diakónusi szolgálatokkal a következő választásokig, az kezének felemelésével jelezzem a számukra. Nagyon szépen köszönjük, és ifjú testvéreinknek, ifjonnan szolgálata elfogott testvéreinknek sok áldást kívánunk, és fogadjátok most szeretettel a gyülekezetnek a köszöntő szolgálatait. Foglaljatok helyet!